Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, én Huszár András vagyok, a Green Policy Center igazgatója, ez pedig a Klímabajnokok 2025. februári adása. Ebben az évben is újult erővel folytatjuk azt a sorozatot, amelyet már több mint egy éve kezdtünk el. Korábban a Magyarországon bevett egyes egyházak képviselőivel beszélgettem arról, hogy az adott egyház milyen módon kapcsolódik a környezetvédelem, teremtésvédelem, éghajlatváltozás témákhoz. Ebben a mostani beszélgetés folyamban viszont közelebb megyünk a mindennapi valósághoz és a hétköznapi teremtésvédelemmel kapcsolatos tevékenységekhez. A Magyar Katolikus Egyház egyházmegyei teremtésvédelmi referensek hálózatát hozta létre és működteti. Székely János szombathelyi megyés püspök úgy fogalmazott ennek kapcsán, hogy a teremtésvédelem lényege az, hogy megtanuljunk szerényebben élni, a föld erőforrásai végesek. A keresztény ember talán ezt mutathatja meg, hogy nem tragédia szerényebben élni, az élet célja nem a mennyiségi növekedés, hanem minőségben, emberségben, kapcsolatokban, hitben kell növekedni. A teremtésvédelmi referensek pedig abban segítenek, hogy a katolikus iskolákban és a plébániák mindennapjaimban jelen legyen ez a téma, idézet vége. Ez tehát a háttere annak a sorozatnak, amit most csinálunk, és ahol az egyes egyházmegyék teremtésvédelmi referenseivel, illetve helyi jógyakorlatok képviselőivel beszélgetünk. És akkor térjünk rá a mai témánkra, illetve a mai vendégemre, akit bemutatnék, Már Kinga, a Pannonhalmi Főapátság teremtésvédelmi referense, akivel telefonon fogok beszélgetni. Üdvözlöm, Kinga, köszöntöm a műsorban, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérést.
Üdvözlöm én is, és a kedves hallgatókat is üdvözlöm. Én a tavalyi év óta vagyok a Pannonhalmi Főapátság és a területi apátság teremtésvédelmi referense, úgyhogy egy kicsit ilyen hirtelen zúdultam ebbe a munkába most itt a Szent Évre készülődvén, hisz ez egy különös nyomatékot ad ennek a teremtésvédelmi munkának. Ugye a Laudato Si enciklika 10. évfordulója, és úgy alakult ez nálunk, hogy tényleg komolyan vesszük.
Örülök ennek, és már rögtön bele is vágott a beszélgetésbe. Pont erről akartam kérdezni első körben, hogy kérem, hogy mutatkozzon be röviden, hogy milyen háttérrel rendelkezik, illetve hogyan került kapcsolatba a teremtésvédelemnek a témájával.
A témával nagyon régóta. Mint Már Kinga, sokáig dolgoztam az apátságban, több mint 11 évig. A férjem Kocsis Balázs, így most már én Kocsis Már Kinga néven létezem, és így kerültem most már ebbe a státuszban. Gyerekkorunk óta nemrég jelent meg a Teremtésvédelem Facebook oldalán a házasság hetéhez kapcsolódóan egy kis összeállítás, és ebből kiderül, hogy gyerekkorunk óta a férjemmel ezen dolgozunk, ebben a szemléletben nőttünk fel, és korábban az apátságnál is múzeumpedagógusként, állatvezetőként, rendezvényszervezőként dolgoztam, és akkor is mindig ebben a szemléletben tevékenykedtünk.
Gyerekkorban ez milyen forrásokból táplálkozott, vagy mivel találkoztak kifejezetten az egyházi tanításokon keresztül, vagy esetleg, nem tudom, egyéb érdeklődés, egyéb személyek hatottak önökre?
Ez az alapvető feltétel. Az élet feltétel, amit az előbb elhangzott, a mértékletesség, a szerénység, ez családilag meghatározó volt. Hogy takarékoskodtunk, hogy nem dobtunk ki. Akkor még falunak hívták a mi kis településünket, most már kisváros, de akkor egyértelmű volt az, hogy nagyobb dolgokat nem vásárolunk, hanem kölcsön adjuk a másiknak. És bíztunk abban, hogy visszaadja. Automatikusan visszaadta, és ebbe bíztunk. Tehát, hogyha én itt a beszélgetés során elemeket szeretnék kiemelni, gondolatelemeket, akkor számomra a bizalom. Bizalom a másik emberben, bizalom az Istenben és bizalom a teremtésben. Ez egy központi szó. Műveltük a kertünket, hogyha olyan étel készült, vagy olyan tevékenység, zajlott, mondjuk egy disznóvágásra gondolunk, amit egy-egy család csak ritkán engedhetett meg magának, vagy egy, akkor mindig adtunk a másiknak, adtunk a szomszédnak. Nem véletlenül alakult ez így ki, például, hogy mondjuk az én szüleim, nagyszüleim hentesek, mészárosok voltak, és mindennapi volt nálunk például a disznóvágás, később már telente mindenképpen, és az embereknek nem volt hűtőszekrényük, ezért az a tematika érvényesült, hogy mindenki adott a másiknak kóstolót, amikor ő vágott, és ez a szisztéma, ez kitűnően működött, ellátta a hússal a falu közösségét. Ez más településeken is így volt. Tehát ez egy olyan szisztéma, ami a bizalomra és a kapcsolatra épül.
Azért örülök, hogy erről beszél, mert sokszor arra gondolnak az emberek, amikor környezetvédelemről, klímaváltozásról beszélgetünk, hogy valami nagyon bonyolult és új technológiai vagy technikai dolgokra kéne foglalkoznunk, illetve azt kellene, arra kellene áttérnünk, vagy valamilyen teljesen ismeretlen életvitelt kéne folytatnunk, pedig valójában ez az egyszerű élet, amiről Székely püspök is beszélt, illetve amiről most ön is szót ejtett, az egy alapvetően egy fenntartható és természetközeli lét, vagyis nem ismeretlen ez a létforma, csak valahol elvesztettük ezt itt a mai modern világban, és ezért tűnik ez olyan bonyolultnak ez a kérdés, pedig nem feltétlenül kell nagyon bonyolult dolgokra gondolni. De akkor visszatérve az ön személyes történetére, szóval jól értettem, a főapátságban dolgozott már, és akkor hogyan került bele a teremtésvédelem témájába ilyen közelről, mi volt ennek a története?
Néhány éve az egyik animátortársam hívta fel a figyelmet, és hát jó erős rábeszélésre végeztem el az animátorképző kurzust, és akkor így csöppentem bele ebbe a körbe. Neki közben más tevékenységei vannak, de azóta is együtt dolgozunk. Pannonhalma egy pici egyházmegye, 4 teremtésvédelmi animátor dolgozik itt aktívan.
Mielőtt Pannonhalmáról beszélnénk, ez nagyon érdekes, ez az animátor képzés, erről én is sokat hallottam már, de nem biztos, hogy a hallgatók tisztában vannak vele, hogy mi ez pontosan, illetve ki jelentkezhet-e erre, és mi történik ott, milyen dolgokról lehet ott hallani.
Az animátor képzést, ha jól tudom, a Naphimnusz Egyesület munkatársai szervezik. Online képzés volt, ugye az online képzésnek vannak akár teremtésvédelmi, akár kommunikációs oldalról előnyei és hátrányai, de hogy el tudtuk végezni, ez mindenképpen nagyon klassz volt. Magába a több atya nyilatkozott, több munkatárs, rendkívül kitűnően felépített képzés volt, mind bibliai, teológiai alapokon, mind magán a Laudato Si enciklikán nyugvó tudást adott át, és a korábban végzett animátorok részéről pedig, pedagógusok részéről pedig a mindennapi tennivalók tudását, tehát úgymond a zöld tudást, ami talán így él a köztudatban, tehát hogy mit tehetünk minden nap. És így állt össze a képzés a teológiai elméleti oldalról és gyakorlati oldalról. Én nagyon hálát adok a jó Istennek, hogy itt nagy szakdolgozatot nem kellett írni, tehát nagy írás nem zárult, hanem mivel én önmagam is gyakorlati ember vagyok, egy gyakorlati projekt megvalósításával zárult le ez a dolog, vagy ha zárul le mindig ez az animátor képzés. Egyre bővül, hiszen a Teremtésvédő Iskola és Óvoda és Kollégium címet a tavalyi év végén meghirdette a Katolikus Pedagógiai Intézet, és ehhez kapcsolódóan egyre több pedagógus is kapcsolódik be ebbe a képzésbe. Nagyon fontos, hogy legyenek felvilágosult, képzéssel rendelkező emberek, akik nem csak a Szentlélektől kapott elhivatottság nyomán tevékenykednek, hanem tudaton.
Beszéltünk már a családi hátteréről, illetve az ott zajló tevékenységekről is, hogy ezek hogyan határozták meg a világhoz való viszonyát. Hogyha arról kell beszélni, hogy mi is az a teremtésvédelem, illetve mi az egész problémakör, amivel most szembesülünk, hiszen nyilván nem véletlenül foglalkozunk ennyit ezekkel a témákkal, tudjuk, hogy a világban olyan folyamatok zajlanak sajnos, amik a természeti környezet kirablásához, illetve túlhasználatához vezetnek, és emiatt aztán ez visszahat ránk is emberekre. Szóval, hogyha erről a komplex problémáról kell beszélni teremtésvédelmi szemüvegen keresztül, akkor ön hogyan közelíti meg ezt, illetve hogyan lehet erről beszélni emberekkel?
Annyira hálás vagyok, hogy mondta ezt a szemüveg szót. Nagyon hálás vagyok, mert szerintem a teremtésvédelem az egy szemléletmód. Tehát nem egy külön tematika a sok egyházi tennivaló között, hanem egy szemüveg, egy szemléletmód, ami át kell, hogy hassa minden tevékenységünket, át kell, hogy itassa minden tevékenységünket. Az, hogy természetvédelem, környezetvédelem, ezt általában tudjuk, hogy mit jelent. És egyébként ez a gyújtópont, hogy mi a különbség a természetvédelem, teremtésvédelem között, ebben magamnak is sokat kellett gondolkodni, és ez látom, hogy a környezetünkben sem mindenkinek tiszta. A teremtésvédelemben ott átízzik a teremtő Istenbe vetett bizalom. Benn van az a remény, hogy Isten a saját mérhetetlenségéből, a saját akaratából és jóságából teremtette a világot, teremtette és fenntartja. Ez az, ami minden más fogalomban nem rejtőzik benne. A teremtésvédelem egy nagyon-nagyon hálás fogalom. Több foglalkozást tartok iskolás gyerekeknek, teremtésvédelmi foglalkozást, és sokszor érzem azt, hogy többen kikapcsolják a környezetvédelem, ugye a környezet szennyezésre, a növényekre, állatok védelmére összpontosít, a teremtésvédelem pedig a legalapvetőbb Biblia első oldalai rajt van, a teremtésvédelemben bent van az ember. Ez a kapcsolat, kapcsolati háló, amit ön a legelején említett, kapcsolatban a Jóistennel, kapcsolatban a füvekkel, fákkal, növényekkel, állatkákkal, és kapcsolatban az emberrel. Tehát azért több, mert hogy tevékenységében és gondolataiban is az embert bekapcsolja ebbe a rendszerbe, ebbe a hálózatba. Ez az egyik legfontosabb, a másik pedig az, hogy benn van a remény. Ugye a tavalyi évben a Laudato Si mozgalomnak a fő tematikája úgy alakult ki, Ferenc pápa így adta ki levelét, hogy a természet sóhajtozik, nyög. Ez tőlem egy kicsit távol állt, mert én egy tevékeny ember vagyok. Idei év viszont a remény éve, és egy szakírótól szeretnék egy kifejezést kölcsönözni, a cselekvő remény éve. Személy szerint ez hozzám sokkal közelebb áll, és azt hiszem, ahogy látom a világ folyamatait, hogy mindenkihez ez kell, hogy közelebb álljon. Tehát most már nem csak méregessük az ökológiai lábnyomunkat, hanem vegyünk elő a kezünket, és cselekedjünk abban a reményben, hogy a Jóisten a saját örömére és a mi örömünkre teremtette ezt a világot. Számomra ennyivel több a teremtésvédelem más mozgalmaknál.
Ez egy nagyon, nagyon szép megfogalmazás volt. Talán még sosem hallottam ilyen szépen megfogalmazni, és a cselekvő remény az egy nagyon leíró fogalom számomra. Egyébként ezt világi, vagy legalábbis nem egyházi közegekben is hallottam már ezt a kifejezést, és szerintem nagyon jól átadja ezt az üzenetet, amivel ezt a mozgalmat le lehet írni, vagy ezt a kezdeményezést, vagy ezt a szemléletet le lehet írni, amit teremtésvédelemként is ismerünk. Közelítsünk akkor a Pannonhalmához. Biztos sokan ismerik, és sokan voltak ott. Én magam is jártam ott, egy nagyon-nagyon szép természeti környezet ez a vidék. Mit kell tudni a Pannonhalmi apátságról természeti tekintetben? Milyen egyéb adottságai, ugye sokan ismerik talán a gimnáziumot, ami ott működik, de hogy milyen intézmények működnek ott, mik a legfontosabb számok, adatok, ami Pannonhalmát leírja. Ezt nyilván azért kérdezem, hogy utána rátérjünk majd arra, hogy mit is lehet tenni ebben a környezetben.
hátulról kezdem. Egy dolog jutott ebből eszembe, és itt se tudok pontos számot mondani, de hogy a pannonhalmi apátsághoz kapcsolódó arborétumban és közvetlen természeti környezetében a Magyarországon élő valamennyi madárfaj, erdei madárfaj, költöző madarakat és erdei madarakat is leírtak, megfigyeltek. Nem biztos, hogy minden él ott, de vannak különlegességek, de van, ami csak ideiglenesen tartózkodik itt. Tehát, hogy innen indulunk, a több hektáros apátság, tehát a több hektáros gyógynövénykert és arborétum tartozik az apátsághoz. Bencés építkezésre gondolunk, akkor nincs bencés monostor kert nélkül. Uh-huh. Ez az elsik, a zárt kert, az maga a kerengőkert. Ez talán, hogyha más szerzetesendekre gondolunk, akkor eszünkbe jut, hogy ez micsoda. Az egy viszonylag pici, a kerengő folyosó által körbezárt kert. Uh-huh. És ezt sokszor említjük ezt, hogy körbezárt, de itt egy kulcs van, hogy igen, oldalról körbezárt, mert védettséget ad, de nyitott az ég felé. Tehát az Istennel való kommunikációnkat segíti, mind a mellett, hogy növények vannak, és még számos szimbolikája. A másik kert pedig a templomtól keletre helyezkedik el, Pannonhalmán ez a botanikus kert, az arborétum, amely nyitott már az utóbbi évtizedekben, számos felújításon esett át, itt tehát a turisták számára, a látogatók számára is nyitott lehet sétálni. A gyógynövénykert, ahol különböző fejlesztések voltak, 2009-től biomassa fűtőmű működik, amely ellátja például az apátság épületeit, és több ilyen fejlesztés van, teaház működik, illetve illatmúzeum. Nem csak maga a természet megfigyelése és a természetben való szemlélődés, elmélkedés része a bencés életnek, hanem a gyógyítás is a legkorábbi időktől fogva. Általában is a pannonhalmi, illetve a magyarországi bencéseknek is egy része. És hogyha ha másik oldalról közelítjük meg, ez a krisztusi gyógyításban illeszkedik, ha a természetbe belesimulunk, van egy olyan elmélet is, hogy a Jóisten mindent megteremtett a természetben, ami segít minket az Isten által adott harmóniába és egyensúlyba visszazökkenni. Itt nagyon sok mindenre gondolhatunk, de a legtisztább, legegyértelműbb az, amikor a gyógynövényekre gondolunk, és ennek is egy eszenciája az illóolaj. Levendula földek vannak a pannonhalmi apátsághoz tartozó kertek területén, és illóolaj készül. Egy nagy-nagy-nagy marokból áll össze egy-egy csepp. Ez is egy teremtésvédelmi része, tehát a teremtésvédelemnek egy olyan része, amikor megfigyelhetjük azt, hogy egy cseppben bent van a nap, a föld, a szél, a beporzók, tehát hogy minden, tehát az egész teremtés aktusa akár abba bent van, mind a mellett pedig az visszahat az emberre. Tehát megint azt mondom, hogy az ember nincs kizárva a teremtés védelemből, az ember benne van. És ez egy fontos lépés, hogy ezt engedjük meg magunknak. Mindig Szent Ferencet szokták emlegetni teremtésvédelem kapcsán, de én amikor a gyerekekkel beszélgetek, ugye itt nem nagy a pannonhalmi területi apátság, egyházmegye, viszonylag kevés iskola van, de Szent Benedeket nyilvánvalóan jobban ismerik a gyerekek, és Benedektől is fantasztikusan el lehet jutni a teremtésvédelemhez, hiszen ő is volt remete, őt is táplálta egy madár élelemmel, ő is igyekezett nem csak az Istennel való kapcsolatban harmóniát találni, hanem a természettel való kapcsolatban is harmóniát találni.
Ezt hiszem, hogy irigylésre méltó adottságai vannak ebből a szempontból Pannonhalmának, tehát egy teremtésvédelmi referensnek biztos, hogy hálás feladatot lenni. Ugye szerves gazdálkodás is folyik, ha jól tudom, a területen, a pannonhalmi apátságnak a sörfőzdéjét, tehát egészen egészen aktív és tevékeny természettel harmóniába zajló élet lehet arra felé, hogyha jól sejtem ilyen szempontból.
A tökéletesség az Édenkertben volt mindig is. Mindnyájan tudjuk, akik keresztények vagyunk, és ez a törekvés viszont abszolút jelen van, igen, az apátság életében. A teremtésvédelem kapcsán ugye sokszor mondják, hogy nem tehetünk, nem, nincs az, amit megtehetünk. Nagyobb hatalmak, tudósok, politikusok döntik el, a tömeg dönti el, nem tehetünk. Ez nem igaz, törekednünk kell. Hogyha a tökéletes harmónia és a tökéletes cselekvés nem épül fel, de attól nekünk még törekedni kell. Ugye piciben mindig könnyebb megvalósítani valamit, mint egy nagyobb egyházmegyében, vagy egy ország területén, vagy egy kontinens területén, és ezt látják sokan, hogy a világban, Európában, az országban mit nem lehet megvalósítani. Az apátság törekszik arra, hogy piciben, amit tud, azt megvalósítson ebből a szemléletmódból, illetve hát ebből a szemléletmódból fakadó cselekvésből, hiszen a Szent Benedeki Ora et Labora, tehát imádkozzál és dolgozzál, ez meghatározó ilyen szempontból. A Laudato Si enciklika egyik fejezete pontosan erről szól.
Ez is nagyon fontos gondolat, és én azt is el szoktam ilyenkor mondani, amikor nagy nemzeti célok vagy globális célok kerülnek szóba, hogy minden ilyen cél az helyi cselekvésekből áll össze, tehát igazából nincs egy nagy cselekvő, aki majd helyettünk megoldja, vagy eldönti, hanem igen, amiről ön is beszél, hogy helyi kezdeményezéseknek az összessége, illetve eredője lesz az, ami aztán globálisan összeáll, és ezekről a törekvésekről fogunk is nem sokára beszélni.
Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
Én még annyit kérdeznék, hogy amikor elkezdte a munkát, mint teremtésvédelmi referens, akkor milyen elképzelésekkel vágott ebbe bele, mennyire voltak konkrét tervek, elképzelések, és aztán majd beszélünk arról, hogy mi az, ami ezek közül már megvalósult, milyen sikeres kezdeményezések történtek a teremtésvédelem témájában az apátságnál.
Amikor elkezdtem dolgozni először, ugye mindig az ember, amikor egy új munkakört kap, egy új tevékenységi kört, akkor fel kell mérni a helyzetet, hogy mik az adottságok, kivel tudunk együtt dolgozni, mi az, amiből táplálkozni tudunk, és mi a megvalósítandó cél. Ezt a kettőt valahogy össze kell rázni. Mivel én nem atya vagyok, nem szerzetes vagyok, nem élek a mindennapi közösségben a szerzetesekkel, ez egy picit nagyobb falat volt számomra. Sokat segített az, hogy az egész szisztémát és rendszert és a rendet már korábbról ismertem. Nem volt nehéz dolgom, hiszen ahogy említettem, 1500 éve ez a bencések életét meghatározza ez a szemléletmód, hogy mennyire bukik felszínre az, ami nem mindegy. És Ciril atya, Hortobágyi Ciril főapát úr meghatározó eleme ennek a mozzanatnak, hiszen ő is elkötelezett az élővilág és a biológia iránt, tehát, hogy ilyen típusú tudományokban jártas. Úgyhogy ez nekem egy nagy bizodalom, hogy az igazi feletteseim, Ciril főapát úr és Ferenc pápa, ők a szívükön viselik ezt a témát. Említettem az előbb, hogy hárman vagyunk animátorok és négyen cselekvők. Nem tudom, hogy más egyházmegyében mekkora az animátor létszám. Én abban a bibliai számban hiszek, ha már ketten-hárman összeülünk, Jézus ott van közöttünk. Ha már ketten-hárman teszünk, akkor Jézus tesz velünk. Meghatározó tevékenység, tehát ami igazán látványos tevékenység, az iskolai munka, a plébániákon való munka, és az egyházmegyében, ami kitűnik, majd arról gondolom később beszélünk, a teremtésvédelmi keresztút, ami már negyedik éve valósul meg a területi apátság területén. Tehát Pannonhalma város területén két iskola működik, maga a gimnázium, és az általános iskola, amely szintén Szent Benedek általános iskola. Elsősorban, mint múzeumpedagógus nekem, tehát múzeumpedagógus végzettségű szakember, az általános iskolával van kapcsolatom. Itt érdekes módon én azt hittem, hogy majd a biológia, természettan tanárokkal kell erősebben összedolgoznom és együttműködnöm, de kiderült, hogy, és azért én szívbéli, mély szívemből jövő elképzelésemet erősítette meg, hogy inkább a hittantanárokkal kell együtt dolgoznom, mert hogy fantasztikus tankönyvek vannak, fantasztikus ismeretek vannak arról, hogy a természetben hogy működjön az ember, de azok a pontok, amiket már az előbb felsoroltam, ezeket a hittantanárok tudják megjeleníteni, és velük, jelenleg velük aktívabb az együttműködésem ezen a területen.
És miből áll ez az együttműködés? Tehát hogyan zajlik? Ön is tart órákat a diákoknak, vagy csak beszélgetnek arról, hogy a hitoktatásban hogyan jelenjen meg ez a téma? Tehát hogyan zajlik ez konkrétan?
Közös programokat szervezünk. Én a Pannonhalmi Városi Könyvtárnak a vezetője vagyok, és ez itt van, hogyha kinézek az ablakon, itt van előttem az iskola, tehát egy nagy területen vagyunk. Jönnek át csoportok, iskolások, és valóban itt az udvaron, amikor csak lehet az udvaron, tartok foglalkozásokat ebben a témában. Aztán a könyvtárban működik egy pannonhalmi permakultúra klub, nagyon lelkes emberekkel, és ők adják a szaktudást. Itt olyan apróságokra kell gondolni, hogy iskolakert működik, aminek most idén lejár a pályázata, de hogyha közösen megbeszéljük és ígérjük, hogy segítünk, és összefogunk, tehát ez a kapcsolat és az egymásba való bizalmat, hogyha felszínre hozzuk, ha megerősítjük, akkor reméljük, hogy ez továbbra is működni fog. Tehát konkrétan ez úgy működik, hogy kinyomoztam, hogy ki az, aki ezzel foglalkozik, ki az, aki megszólítható, engedélyt kértem igazgatóval, igazgatóhelyettessel, felvettem vele a kapcsolatot. Többször beszélgettünk erről, és ami szerintem ebben a viszonyban fontos, hogy a segítséget felajánlottam.
Permakultúra megfogta a figyelmemet, felfigyeltem a szóra, mert én magam is elvégeztem egy ilyen permakultúra tervező képzést, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy erről beszélne egy pár szót, hogy mi ez pontosan és hogyan valósítanak meg ott kertben ezzel kapcsolatban tevékenységeket?
A permakultúra fogalma egy nagyon-nagyon tág fogalom, amikor körülbelül másfél évvel ezelőtt elindult itt nálunk ez a kis kezdeményezés, akkor többen jöttek, mert sokan azt hiszik, hogy az egy kertészkedési forma. Valóban abban mutatkozik meg, abban csúcsosodik ki, de igazából ez egy életszemlélet, ez is egy szemléletmód. Nyilván a vallásos vonulat nem mutatkozik meg benne. Ugye a fenntarthatóság az talán ez a fogalom, ez sokaknak ismert. Ez a folyamatosan fenntartható, tehát a természet közeli élet. A permakultúrában nem csak az van, hogy elfogadom azt, amit az a föld nekem ad. Tehát nem akarok erőszakosan olyan növényeket ott a kertembe termeszteni, amire az én földem nem alkalmas, de azért beleszuszakolok ilyen anyagot, olyan anyagot, mert nekem éppen karalábé kell, hanem elfogadom, és itt tud talán a keresztény szemléletmódba rásimulni, hogy elfogadom azt, hogy az én kertem nem alkalmas karalábé termesztésére, figyelem, hogy mire alkalmas, és elfogadom azt, amit a föld ad. Keresztényre lefordítva elfogadom azt, amit a jóisten azon a földterületen ad. De ebbe az is belekapcsolódik, hogy egy tágabb ökológiai szemléletmód, hogy nem vásárolok, törekszem nem vásárolni olyan élelmiszert, olyan dolgot, ami 20 kilométerrel távolabbról származik, ez ugye őrülten nehéz, sőt, ha egy nagyvárost ugye tekintünk itt, ne, gondolom, hogy itt többen hüledeznek, más szemüveget kell felvenni, de hogy törekszem arra, hogy a világ másik oldaláról jövő élelmiszert ne vásároljak, mert hogy megértettem, hogy az én szervezetem felépítéséhez, ez már itt ugye biológia és kémia is közrejátszik, szóval az én egészségemet, épségemet, testem, lelkemet azt táplálja leginkább, ami itt a közelben, ebből a földből, ebből a talajból táplálkozik.
Igen, a permakultúrának egy nagyon jó összefoglalását adta. Én is úgy tanultam, és úgy tudom, hogy a permakultúrának az első és talán a legfontosabb szemléletmódja ez a megfigyelés, amiről ön is beszélt, és ez szerintem is szervesen kapcsolódik a teremtésvédelemhez, hiszen a teremtés maga az a működés, amit meg kellene figyelnünk, és nem ráerőszakolni a saját elképzelésünket a természetnek a működésére, és én ebben nagyon sok lehetőséget látok, akár teremtésvédelmi referensek szintjén is, hogy ezt a permakultúrás szemléletet mondjuk a kertekben, vagy a növény állattenyésztésben meghonosítani, illetve elterjeszteni, úgyhogy azért nagyon örültem, hogy ez szóba került. Beszéljünk még arról, hogy milyen kezdeményezések voltak. Ugye említette, hogy szerveztek a hittantanárokkal közösen különböző eseményeket. Itt mire kell gondolni elsősorban, milyen teremtésvédelemhez kapcsolódó események történtek Pannonhalmán?
Tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozáson kívül, ugye igazából terv alatt vannak olyanok, hogy például most a március 1-én a Nemzeti Faültetés napjához csatlakozunk. Ezek igazából egy picit belemegyek abba a kérdésbe, amit föltett, mert hogy itt innen kezdtem, hogy ez szemléletmód, és nem mindig jut ki, hogy nem mindig csúcsosodik ki, hogy ez egy külön esemény. Uh-huh. Uh-huh. És szerintem ez a fontos annak, hogy nem mindig arra kell gondolnunk, hogy uh-huh. egy külön nagy esemény legyen, mert egyébként sokkal hatékonyabb, ha a mindennapi eseményeinket uh-huh. hétfő reggelenként áhítat szokott lenni az iskolában, és ez megint nem azt mondom, hogy egy külön esemény, de hogy szeretettel meghívtak, és ilyen szemlélettel, ilyen szemüveggel beszéltem a gyerekeknek. Sütivásár tartanak a gyerekek, akkor idén, én nem is tudom, hogy honnan jött, de valami nagyon nagy elkötelezettségből fakadóan. Így is volt megfogalmazva, hogy tehát köszönik a házi sütemény felajánlásokat, de nem kimondottan csak azt fogadnak el, hanem hogy szeretettel várják a gyümölcssalátákat, turmixokat, és egy nagy kosár turmixot, frissen készült, fagyasztott teperből készült turmixot vittem, kendermag öntettel, és egy külön pici asztalon ezt letettük, céklát is vittem, narancsos cékla turmixot, és hát azt kell mondanom, hogy én egy körülbelül 2 perc alatt eljöttem onnan, mert hogy elvitték, tehát nyilván hosszú sor volt a palacsintánál, és a gyerekeknek az is az ényükre vált, de ezt elsősorban a felnőttek vitték, a pedagógusok, mert hogy ez is egy olyan, hogy egy kis mag, amit majd ők visznek, tehát hogyha a pedagógus gyerek megeszi a turmixot, akkor már a pedagógus gyermeke is meg fog érni a turmixot, akkor a pedagógus gyermeke el fogja mondani az osztályban, hogy az végül is teljesen jó volt, sőt, uh-huh. jobb volt, mint néhány más dolog, uh-huh. és ez így tud tovább terjedni. Szintén hasonló pár éve a turmixokra visszatérve, hogy hát persze a kiskamaszok lázadoztak, amikor a zöldségnapon szintén cékla turmix, meg talán sütődött turmixot vittem, és hát ugye hivatalból lázad a kamasz ezek ellen, aztán akkor, hogy fúj, és amikor pár nap eltelt, a szülők elkezdtek hívogatni, hogy figyelj, azt hogy csináltad, mert úgy ízlett a gyerekemnek.
Egyébként hogyan fogadják a gyerekek, amikor ilyen témák szóba kerülnek, hogyha előadást tart nekik, illetve hogyan fogadják a felnőttek? Mert biztos, hogy szülőkkel is kapcsolatban van, illetve említette, hogy az egyházmegye vezetése az támogató ezzel kapcsolatban, de hogy mi az érzékelése azzal kapcsolatban, hogy a közeg érti, tehát befogadó ezzel kapcsolatban, vagy vannak esetleg ilyen szkeptikusabb hangok, visszakérdezések, hogy miért fontos ez? Mi a reakció, amikor ezekről a témákról van szó?
Mindig vannak szkeptikusok. Uh-huh. Ez egyértelmű. Tehát, hogy nincs tiszta közeg. Itt megint visszajutólag törekvés. Uh-huh. Tehát nincs tiszta közeg, mindig vannak szkeptikusok. Az egy fantasztikus ajándék, hogy a Szent Benedek általános iskolában, tehát a Pannonhalma város területén működő általános iskolában egyre erősödik ez a törekvés. Vezetőség részéről is, a szülők részéről is, és ha a felnőttek már ezt át tudják vinni, ha a felnőttek meggyőződésből teszik ezt, és példát mutatnak, a szép lassan át fog csorogni a gyerekeknek is.
Ez érdekes, amit mond, mert általában fordítva szokták mondani, hogy a gyerekek majd megtanítják a szüleiket, de igen, én is azt gondolom, hogy ez elsősorban a felnőtteknek a felelőssége.
Az a helyzet, hogy ez, tehát, igen, páros napokon azt gondolja az ember adott szituációban, hogy a gyerekkel, hogy tanítsa a felnőttet, olyan helyzet is van, és ez a fordított helyzet is van, amit most mondok. Tehát, hogy uh-huh. egy iskola, egy rendszer, egy szabályozott rendszer, egy óvoda, egy szabályozott rendszer, törvényi megfelelések is vannak, jogszabályi megfelelések uh-huh. vannak. Ha az ott nem engedi, akkor rendkívül kevés eset van, és az országban vagy Európában nagyon-nagyon kevés olyan eset van, hogy ennek ellenére működni tud ez a szemléletmód. Meghatározó az, hogy ki milyen szemüvegen átlátja a szabályozást, és a házi rendet, és ezeket a dolgokat, mert akkor hiába vannak az alulról jövő törekvések, ha a vezetőség, ha az igazgató nem áll igen. ezek mellé, akkor az egy idő után, kitörik a foga egy idő után, reményvesztett lesz.
Beszéljünk a beszélgetés végén arról, hogy ugye említette, hogy szent év van idén, 10 éves lesz a Laudato Si enciklika. Milyen főbb tervek vannak ebben az évben, mire érdemes felhívni a hallgatóknak is a figyelmét?
Cyril főapát úr komolyan vette ezt a gondolatot, hogy a remény zarándokai vagyunk ebben az évben, és az adventi körlevelében pontosan ilyen zarándoklatokat jelölt meg. Az ima mellett az útnak indulás és az engesztelés, ami középpontban áll. 3 pontot jelölt meg, a március 8 az első dátum, ami a teremtésvédelmi keresztútnak a dátuma, aztán Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása, amely április 26-án lesz Veszprémben, úgymond a szomszédunkban, és nem Pannonhalmáról, de szintén az egyházmegyéből oda is fog indulni egy gyalogos zarándoklat, illetve az egyházmegyén belül október 5-én szintén lesz egy kiengesztelődés zarándoklata, kis megmozdulás, amikor áthaladunk a Szent Kapun, és ugye a saját emberi bűneinkért engesztelést kérünk a Jóistentől, de hogy a természet ellen tett bűneinkért saját, vagy az emberiség természet ellen tett bűneinkért is engesztelést kérünk, és ennek lesz a tere és az ideje a teremtésvédelmi keresztút március 8-án. Ez a Ravaszti templomtól indul, és a Pannonhalmi bazilikában ér véget egy 9 kilométeres út részben épített környezetben, részben pedig a szentok mellett halad el, az erdőben halad el, és ökológiai szemlélettel lépünk Krisztus szenvedésének nyomába.
És ezen bárki részt vehet ezen a zarándoklaton?
Igen, nyilvánvaló, hogy a Pannonhalmi egy picike kis egyházmegye, és ez elsősorban az egyházközség, és az itteni egyházközségek híveinek szervezzük, de egyre több megkeresést kapok, hogy más referensek, más animátorok is a saját egyházközségükben, templomaiknál szeretnének ilyet tartani. Tehát én inkább úgy fogalmaznék, hogy szeretettel várjuk azokat, akik a mustármagok, akik úgy érzik, hogy érdeklődnek a téma iránt, és érdeklődnek a teremtésvédelmi keresztút fogalma iránt, hogy éljék ezt át, szerezzenek tapasztalatokat, vigyék haza, végül is a március 8, ez még a nagybőjt első része, éppen hogy kezdete, és valósítsák meg a saját templomaiknál. De természetesen mindenkit várunk. Nyilván ez nem egy olyan nagyszabású országos rendezvény, mint Bódi Mária Magdolna Boldog-e avatása, ahol buszokkal érkezhetnek a zarándokok. Itt a kétkezű, kétlábú zarándokokat várjuk. A kétkézre azért mondtam, mert hogy szemétszedő akcióba is bekapcsolódunk, tehát tényleg a cselekvő reményre összpontosítunk.
Megértettem, és nagyon köszönöm ezt az esemény ajánlót ilyen szempontból, mert ez egy nagyon konkrét dolog, amin akkor részt lehet venni, akinek ez útjába esik, illetve szeretne ezen részt venni, illetve vannak hasonlók is, amiken részt lehet venni. Ennyi fért a beszélgetésünkbe. Én nagyon örülök, hogy volt lehetőségünk beszélgetni, mert mind elméleti szinten kaptunk útravalót öntől, illetve a gyakorlatba is betekinthettünk, hogy milyen tevékenységek zajlanak Pannonhalmán. Úgyhogy ezúttal is még egyszer köszönöm szépen Márk Ingának, a Pannonhalmi Főapátság teremtésvédelmi referensének, hogy beszélhettünk, és nagyon bízom benne, hogy a hallgatók értő füllel hallgatták a beszélgetésünket, és tudnak belőle építkezni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer önnek.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És köszönjük szépen a hallgatóknak is a figyelmet, várjuk önöket a következő műsorunkban is. Viszont hallásra.
Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről őszintén és közérthetően.